Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán. Brüsszeli Hét. Akár komoly gazdasági kárai is lehetnek annak, hogy amint életbe lépett az uniós digitális zöld igazolvány, Németország blokkolta ezt Portugália irányába. Hamarosan erről, valamint a július 1-én kezdődött szlovén elnökség programjáról lesz szó. De előtte a nyári vakációhoz adok hasznos tippeket, mire kell figyelni Európában. Kalapos Mihály kérdezte Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét.
Hogyha a naposokra hallgatnak, azaz mondjuk akár rám is, jó tanács, hogy először mondjuk nyugodtan nézzék meg a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapját. Van egy utastájékoztató kis füzetünk, ez egy pár oldalas anyag, amiben összeszedjük a fontos információkat, ami egyébként jó, ha mindenki tisztában van, mert nem mindegy, hogy mi van benne a csomagban.
Más szabályok vonatkoznak ugye az Európai Unió határain belülre, mint kívülre. Főleg ugye bennünket az érdekelhet, hogy kívülre mik vonatkoznak.
Ha valaki utazik, akkor fontos tudni azt, hogy most akkor egy EU-s tagállamba megy, vagy pedig mondjuk egy harmadik országba, hiszen hogyha Európai Unión belül utazik valaki, akkor az áruk szabad mozgásából adódóan igazából olyan őrült sok dolog nincsen, de az EU-n belüli mozgásnál a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékeknek a ki- és behozatala az nincsen korlátozva, de vannak bizonyos rész témák, például a gyógyszer, vagy mondjuk valamilyen véletállatokból készült termékeknek a hazahozatala utaztatása, mondhatni így, vagy a házi kedvenc, például akinek van egy kutya, akit szeretne magával vinni a tengerpartra, akkor ennek sincsen semmi akadálya, viszont kell hozzá úgynevezett állatútlevél. Tehát el kell menni az állat gazdájának a lakóhelye szerint illetékes állatorvoshoz, aki ezt az állatútlevelet kiállítja, és már vele együtt akkor ez az útlevéllel a házi kedvenc is tud utazni a gazdával együtt az Európai Unión belül. Ha valaki mondjuk valamilyen orvosi kezelésre szorul és folyamatos gyógyszereket kell szednie, akkor szintén igazolást érdemes kérni a házi orvostól, hiszen csak a házi orvos által előírt mennyiségű gyógyszert tudja magával vinni. Vannak egyéb dolgok még, például a dohány, az alkoholtermék, tehát a jövedéki termékeknél is van egy szabályozás, maradunk még az Európai Unión belül, itt mindig a kereskedelmi mennyiséget nézzük. Tehát mennyi az a mennyiség, amit éppen magával hoz az utas. Kereskedelmi mennyiségig Európai Unión belül, kereskedelmi mennyiség alatt pontosan hozható például 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy 90 liter bor, vagy pezsgő. Ez mind Európai Unió. Unión kívülről más mennyiségek vonatkoznak.
Az imént felsorolt mennyiségek még behozhatók, vagy már nem hozhatók be?
799-ről az hozható.
És akkor ugyanígy 199 szivar, vagy 109 liter sör, 89 liter bor vagy pezsgő is.
Igen, a kereskedelmi mennyiség van meghatározva, tehát az alatt hozható, kereskedelmi mennyiség fölött pedig már azért egy gazdasági tevékenység, különböző engedélyek azért már kellenek hozzá. Ilyen például, hogyha valaki unión kívülről jön haza, ott például bontanunk kell, hogy légiúton jön Magyarországra, vagy mondjuk egyéb más, vagy közúton érkezik. Ha légiúton jön valaki, akkor 200 szál cigaretta lehet nála, egyéb úton, tehát valaki közúton érkezik Magyarországra, Európai Unión kívül, akkor 40 szál cigaretta, vagy 16 liter sör, vagy 4 liter bor hozható be egyébként adó- és vámmentesen. Van egy gyűjtő, amit ha levonunk az alkoholtermékeket és a dohánytermékek kivételével, akkor egyéb más termékek, ha valaki légi úton jön Magyarországra, akkor 430 euróig, egyéb módon pedig 300 euró értékben hozható be vám is adómentesen az országba.
Mi a helyzet a készpénzzel, ugye különösen itt az unión kívüli utazáskor?
Ha valaki átlépi az Európai Unió külső határát, akárki, akár belépéskor, és 10 ezer eurót vagy ennél több értékű készpénz van nála, ezt mindenképpen be kell jelenteni a vámhatóságoknak. Értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett idén nyártól már legalább 90%-os aranytartalmú aranyérmék, és legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak ebbe a 10 000 eurós értékbe.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Július 1-től tehát minden európai országban, így Magyarországon is elérhetővé vált az európai védettségi igazolvány. Arról, hogy mi várható az okmány bevezetésétől, Kis Róbert Richárd turisztikai szakértő nyilatkozott Exterde Tibornak.
Jelen pillanatban turisztikai idegenforgalmi szempontból azt látjuk, hogy jó pár célország folyamatosan nyit. Itt Magyarországon a belföldi turizmus júliusban, augusztusban rendkívül erős lesz, és a Balaton környékén valószínűleg még rekordokat is döntünk a szállásfoglalásokat illetően, és az oda látogató belföldi turistákat illetően. Nyilván a külföldi turisták hiányoznak nekünk, tehát ilyen értelemben jó lenne, hogyha minél előbb, minél többen tudnának utazni, de hogyha reálisan látjuk a képet, akkor érdemes megnézni, hogy mit is nyújt ez az igazolvány, ami egyébként ugye a védettségi igazolvány, tehát nem csak azok kaphatják, akiket beoltottak, hanem azok is megkaphatják, akiknek negatív PCR-tesztjük van frissen, és azok is, akik például már átestek a betegségen, és kimutatható még az antitest a szervezetükben. Tehát ez lényegében egy igazolás erről az adott ország, amelyik kiállítja annak a nyelvén és angol nyelven. Tehát jelen pillanatban is, hogyha valaki egyébként már korábban kapta az oltást, és visszamegy az oltópontra, vagy esetleg a házi orvosától kér egy igazolást, akkor egy magyar-angol nyelvű igazolást kaphat arról, hogy mikor kapta és milyen oltást kapott, illetőleg az applikáció már tartalmazza ezeket az adatokat, az új applikációt. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy azért egy csapásra nem nyílnak meg sajnos a határok, hogyha valakinek ilyen igazolványa van, hiszen a másik lábat azt a tagállamokra bízza a jogszabály, az Európai Uniós rendelet, vagyis az, hogy utána, ha megkaptuk az igazolványt, azzal az oltással hova tudunk menni, akkor azt majd a tagállam eldönti. Egyelőre az Európai Unió által jóváhagyott vakcinák esetében van egy olyan paragrafus, mi szerint azt köteles valamennyi tagállam elfogadni. Tehát ebből a szempontból azért ilyen nagy ugrásszerű változásra ebben a meglehetősen bonyolult rendszerbe azért nem számíthatunk, hiszen most azért mondom, hogy bonyolult, mert van, ahova nem lehet utazni, van, ahova nyugodtan lehet utazni, és még érettségi kártya sem kell, semmilyen, se Európai Uniós, se adott esetben Magyarországon kezdett magyar. Van olyan ország, ahová lehet utazni, de ugye szükség van igazolni azt, hogy megkaptuk a második oltást, és eltelt bizonyos nap. Van olyan ország, ahová lehet utazni, és szükséges igazolni, hogy megkaptuk az oltást, de nem minden vakcinát fogadnak el, hanem mondjuk például a Sputnikot Ausztriában nem fogadják el, de hát vannak olyanok nyilván, ahol a keleti vakcinákat adott esetben nem feltétlenül fogadják el, és hát vannak olyan helyek, ahova lehet utazni, elfogadnak sok mindent, de mondjuk a gyermekek esetében akkor kezdődik előről az a gondolat, hogy akkor hány éves kortól lehet bemenni a gyermeknek a szülő kísérletében, akinek van védettség igazolványa, és akkor itt van olyan ország, amelyik 6 éves korhatárt szab meg, van amelyik 7-et, van amelyik 12-t, van amelyik 2-t. Na, úgyhogy ettől még nem lett egyszerűbb az idegenforgalmi rendszerünk turisztikai célú utazásoknál a világban, Európában.
Mi a célszerű módszer, ha meg akarjuk tudni, hogy ahová megyünk, egyedül, családdal, bárkivel, ott mi fog velünk történni? A magyar konzuli szolgálatot keressük, az idegen ország itteni nagykövetségét keressük, a külügyminisztériumot keressük, bogarásszuk a netet. Hogy kell megszervezni úgy, hogy ne ott derüljön ki, hogy valamit elszúrtunk?
Hát bármikor kiderülhet most, noha ez furcsa tekintettel arra, hogy ismerek olyan ismerőst, aki pénteken vásárolt egy repülőjegyet, azzal a tudatban, hogy hétfőn akkor el fog repülni, de vasárnap szigorítottak az adott országba, és már kellett negatív PCR-teszt, nem volt nála, úgyhogy nem tudott elmenni, ott várt, és toporzékolt a repülőtéren. Tehát előfordulnak ilyenek, vannak szigorítások most is, hát látjuk, hogy a németek a portugálok irányába most szigorítottak, és emiatt mennek haza folyamatosan a német turisták Portugáliából, tehát ugyan az enyhítésből jóval több van, az idegenforgalmi szolgáltatók azért Horvátországban, Spanyolországban, Görögországban nyilván erősen lobbiznak azért, hogy tudjanak jönni a külföldi vendégek, de azt is látjuk, hogy visszaszigorításra is van példa. Úgyhogy valóban fel kell készülni egy utazásra, fontos, hogy meg kell nézni a szabályokat akkor, amikor elindulunk, akkor, amikor foglalunk egyaránt, tehát előre is, és pontosan, amikor indulunk előtte is meg kell nézni. A konzuli szolgálat honlapja egy jó irányt tud adni, de célszerű megnézni az adott ország hivatalos kormányzati oldalát is.
Kis Róbert Rihárd turisztikai szakértőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Az EU Monitor főszerkesztője szerint komoly gazdasági kárai is lehetnek annak, hogy amint életbe lépett az uniós digitális zöldigazolvány, Németország blokkolta ezt Portugália irányába. Ezzel együtt Berlinnek elvileg lehetősége van erre. De mindezek előtt a július 1-én elkezdődött szlovén elnökségről kérdezem Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét.
Az elsődleges prioritás továbbra is a Covid elleni védekezés, hiszen azért látjuk, hogy bár a helyzet drámai mértékben javult, de megjelent a delta variáns Európa majdnem minden országában, sőt, minden országában, és ez a helyzet, fel kell készülni arra legalábbis, hogy a helyzet újra romolhat, különösen akkor, hogyha a beoltás mértéke nem elég nagy az egyes országokban. Ugye látjuk, hogy Izraelben, Nagy-Britanniában a delta variáns már milyen mértékben hódít, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy ez lesz a szlovén elnökségnek továbbra is az első számú prioritása, hogy megfelelően megszervezzük.
Magyarország is segített Ljubljanának vakcina ügyileg, de a beszerzések, az elosztások azok rendesen megfelelően haladnak? Mert úgy látom, hogy nem csak Magyarországon, de például Németországban is lankadt az oltakozási kedv.
Igen, tehát ugye most már változott a helyzet, tehát most már nem az oltásból van kevés, hanem a beoltandó emberekből van kevés. Részben azért, mert ugye már egy csomó ember beoltottak, de még nem eleget ahhoz, és akkor itt a kérdés az, ugye mindig visszatérünk ez a kérdéshez, hogy mi a nyájimmunitás, mi adja a nyájimmunitást. Egyébként, hogy most éppen Szlovéniából jövök, és ott Janez Janša miniszterelnök is ugye azt mondta, hogy ő talán ebben a helyzetben fontosnak tartana egy európai kampányt, tehát egy egész Európára kiterjedő kampányt, ahol hírességek, ismertebb személyiségek próbálnák az embereket, azokat az embereket, akik eddig nem tették ezt meg, védőoltásra rávenni, mert hogy ugye, és Janša egy bizonyos szempontból kritizálta, bírálta az eddigi stratégiát, ami ugye a felnőttek 70%-os beoltottságát jelölte meg célként július végére. Mondván, hogy viszont akkor a fennmaradó 30% az nem annyira töri magát, másokra bízza inkább, és ezért nem megy már beoltakozni.
Teljesülhet egyébként ez a 70%-os szinte hónap végéig?
Én azt hiszem, hogy igen. Igen. Tehát az Európai Unió jó úton van, csomó ország már, Belgiumot is ideértve, ahol éppen vagyok, egy csomó úton, jó úton halad ahhoz, hogy meglegyen ez, ugye Magyarország esetében is. Ez meg lesz, amire figyelni kell majd nyilvánvalóan a variáns, és valószínűleg elkezdik majd ugye a fiataloknak a beoltása elkezdődik. De közben ezzel párhuzamosan, és akkor ez lesz a szlovén elnökségnek egy másik feladata is, azért azt is biztosítani kell, hogy, mert várhatóan azért hozzáteszem azt, hogy ha jön is negyedik hullám, az a negyedik hullám nem lesz olyan kiterjedésű, és remélhetőleg nem lesz olyan súlyos, mint amilyen az előzőek voltak. Ezért tulajdonképpen meg kell egy ilyen kettős életet kell élni, miközben vigyázni kell arra, hogy azért az új variáns terjedését lelassítsák, megakadályozzák, közben, meg az egészségügyek fel legyenek készülve erre, közben azért meg kell nyílniuk a határoknak, az embereknek, ugye ráadásul itt van a turisztikai szezon, az embereknek végre újra kell élniük és mozogniuk, a gazdaságnak meg működnie. Ez a következő fontos témája a szlovéneknek, ugye ez pedig a gazdasági helyreállítás, és a szlovén elnökség idejére fog esni ugye a sok gazdasági helyreállítási tervnek a jóváhagyása. Egyébként, ami érdekes információ ezzel kapcsolatban, hogy a szlovén elnökség tervez két külön pénzügyminiszteri tanácsülés is a szokásos egy helyett. Az első alkalmával már úgy néz ki, hogy 12 országnak a tervét jóvá fogják hagyni július 13-án, ebben Magyarország még nincs benne. A második kör július 26-án lesz, és nem elképzelhetetlen, hogy a fennmaradó országok, vagy nagy részük akkor így bekerül a kosárba, és jóvá hagyják a tervüket, attól akkor elkezdődhet a kifizetés is ezek után.
Lehet egyébként tudni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mikor érkezhet Budapestre kvázi szignózni ezt a helyreállítási tervet? Mert ugye egy európai körúton van.
Igen, ugye ő oda megy, szó szerint, ahol megérett a helyzet arra, hogy az Európai Bizottság jóváhagyása javasolja a tervet. Nem elképzelhetetlen, hogy ezen a héten a magyar terv is megkapná a zöldjelzést, vagy ezen a héten, vagy a jövő héten, tehát minden esetben még júliusban, és akkor Ursula von der Leyen felbukkanására valószínűleg Budapesten is lehet számítani, annál is inkább, mert valóban azt a szokást alakította most ki, hogy mindenhova elmegy és személyesen adja át ennek a tervnek a kulcsát a tagállamok vezetőinek.
Hogy működik egyébként a július 1-től érvényben lévő digitális zöld igazolvány? Kérdezem ezt annak kapcsán is, hogy az előző uniós elnököt, Portugáliát, Németország parkolópályára tette ebből a szempontból.
Igen, és ugye miatt viták is voltak, és Németországot von der Leyen is, ők kevésbé, de Janez Janša is figyelmeztette arra azért, hogy amit elfogadtunk, megállapodtunk 27-es szinten, azt azért illik betartani. Na most ugye azért nagyon beszéltünk az igazolványnak arról a részéről, amire szintén számoltak a jogalkotók, és benne van valóban a rendeletben, ez pedig arra vonatkozik, hogy van lehetőség arra a tagállamoknak, hogy rendkívüli helyzetekben egy ilyen, ahogy mondani szóltak, egy emergency break, tehát egy vészféket meghúzzanak. Gondolom, a németek ezt a vészféket meghúzták, de én úgy gondolom, hogy ehhez a feltételek azért nem adottak, nem erre vonatkozott feltétlenül a helyzet. Ugye a britekkel szemben felmerült, Portugáliára is alkalmaznák Németország.
Mi ez a vészfék, bocsáss meg?
Tehát a vészfék azt tulajdonképpen, hogyha egy országban az Európai Unió területén oly mértékben, drámai mértékben megnövekszik új megbetegedések száma, ez az országban automatikusan visszakerülhet ugye a vörös zónába, vagy a nagyon vörös zónába, akkor egy tagállam a COVID-igazolványoknak az elismerését ebbe az országa irányában felfüggeszti. Most én tudom azt tudom mondani igazából, hogy én utaztam a COVID-igazolványon, nekem már van ilyen, és Brüsszel és Ljubljana között, és semmi akadály nem volt, mint kés a vajban, úgy mentem át minden ellenőrzésen, nagyon jó működik ez az egész. Viszont az tény és való, és ebből komoly problémák lehetnek, hogy ez a dolog elharapózik, és még a turisztikai szezonban is.
Portugália egy turisztikai desztináció.
Így van, tehát a portugáloknak egyrészt ugye nem is feltétlenül arról van szó, hogy a portugálok utaznának Németországba a nagy számba. Ráadásul ez nem vonatkozik egyébként azokra a németekre, akik, ha jól értem, akik elutaznak és vissza akarnak térni, meg azokra a portugálokra, akik Németországban rezidensek laknak. Tehát nem annyira is portugál fog valószínűleg a nyáron kiáramlani más uniós tagállamokba, viszont ez a turisztikai szezont is és a bevételeket is lelassíthatja, tehát gazdasági helyreállítást is késleltetheti Portugália számára. Lesznek itt viták, és én azt hiszem azért, hogy megint csak egy olyan helyzetbe kerülünk, hogy vannak szép elképzelések, utána meg a valóság valahol keresztül húzza ezt, és a tagállamok között kialakul egy kakofónia, mindenki elkezd a saját kútfaja után menni, miközben vannak közösen rögzített szabályok is. Hát nem lesz könnyű, se a szlovén elnökség, se az Európai Bizottság dolga, hogy egyben tartsa a nyájat. Ha a nyári immunitás megvan, akkor természetesen ez könnyebb lesz.
Visszatérve a szlovén elnökségre, ugye tavasszal elkezdődött az Európa jövőjéről szóló konferencia sorozat, ami jövő tavaszig tart, tehát 2022 áprilisáig. A szlovén elnökségnek van-e ezzel összefüggésben bármifajta javaslata vagy terve?
Ja, a szlovén elnökségnek igazából tulajdonképpen egy feladata van, hogy ez a konferencia elindult, és ez a konferencia haladjon a maga útján, ahogy azt megtervezték. Tehát zavartalanul folytatódjon a párbeszéd, ugye van erre egy Európai Uniós platform, és azok a fontos mérföldkövek, amik a folyamban vannak, hogy nyilván tartanak plenáris üléseket. Ugye az egész folyamatot egyébként a három uniós intézmény, a parlament, a bizottság és a tanácsnak a patronálása alá helyezték, és mind ilyen a Szlovénia, az mindenkori soros EU elnökség képviseli a tanácsot, tehát a tagállamokat, és Szlovéniának nyilván van feladata is ebből a szempontból. Viszont azon kívül természetesen a folyamatnak a Szlovénia idején ér a folyamat valószínűleg az érett szakaszba, hogy így fogalmazzak, hiszen mindenki tudja azt, hogy 2022. január 1-től francia elnökség lesz, Franciaországban ráadásul választásokat, elnökválasztás is lesz, majd tartanak, és mi Franciaországra vár a feladat, hogy ezt feltegye a pontot, az íre ezt a folyamatot révbe kormányozza. Úgyhogy Szlovéniának nyilván itt sok feladata nem lesz ezzel, a lényeg az, hogy biztosítani a kereteket, amikről megállapodtak, hogy ez működjön jól.
Végül, de nem utolsó sorban, te is említetted, hogy ugye találkoztál és beszélgethettél Janez Janssen szlovén miniszterelnökkel, és ugye a következő fél év pedig a franciáké lesz, amikor nem csak francia választás lesz, de magyar parlamenti választás is. Viszont köztudott, hogy Janez Janssenvel nagyon jó barátságban van, és jó kapcsolatokat ápol, politikai kapcsolatokat ápol Orbán Viktor miniszterelnök. Szóba kerültek-e a magyar-szlovén kapcsolatok?
Nem a kétoldalú kapcsolatok, de az újságírók ugye természetesen két órás beszélgetés volt Janssával, tehát nagyon rendelkezésre álló volt, hogy így fogalmazzak. Tehát mindenféle kérdés nem tért ki semmilyen kérdés megválaszolása elől, lefelé nem voltak annyira konkrétak a válaszok, de lehetett tőle kérdezni bármilyet, ezzel kapcsolatban is, tehát számos kérdés volt. Egyrészt visszatért az Európai Tanácsnak erre az üléséről, hogy magyar ugye pedofil törvényt vitatták meg részleteiben, ányolta a képet a saját oldaláról, és ő arra helyezte a hangsúlyt azért, hogy igen, hogy szerintem, hogy minden, senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy mindenki egyenlően születik, viszont azt mondta, hogy vannak eltérő kulturális és történelmi fejlődése az egyes országoknak, és ezt figyelembe kellene venni. Óva intett attól, hogy egyes országokat címkézzenek, vagy a partvonalra szorítsanak, mert szerinte ez a legbiztosabb út az Európai Unió létszámának a zsugorodása felé. Dióhéjban ilyeneket mondott igazából. Azért hozzáteszem azt, hogy még az sem hiányzott, azért az újságírók is megkérdezték többször, illetve még maga Ursula von der Leyen is kitért azokra a belső konfliktusokra, ami miatt Janssát, demokratikus mérleg szempontjából kritizálják, hogy a sajtó helyzete, hogy a hírnökség finanszírozása nincs megoldva, és aztán az Európai Ügyészségnek az egyedül befejezetlen ügye, hiszen a függőben van egyedül az országok közül a szlovén delegált ügyészetek a kinevezése. Itt úgy láttam, hogy Janssát azért nem nagyon hatották meg a bírálatok, vagy érvek, ő ragaszkodik ahhoz, amihez egyébként szerinte lehetősége is van. Kicsit szikrázó volt ez az ülés, nem a szokásos harmonikus ülés az Európai Bizottság tagjai és a szlován kormány tagjai között, de azt hiszem, és valószínűleg a héten az Európai Parlamentnek is vendége lesz, ahol ugyancsak erőteljes szópárbaj kialakulása várható, de Janssa még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Janssa arra is felhívta a figyelmet, pont az én kérdésemre válaszolva, hogy úgy látja azért, hogy a politikai helyzetet, vagy a politikai erőviszonyokat Szlovéniában és Magyarországon nem lehet összehasonlítani egymással, hiszen még Magyarországon a kormánynak kétharmados többsége van, Janssa addig ezt konkrétan így is nevezte meg, egy technikai szempontból kisebbségi kormányt irányít, amelynek tehát sokkal keményebb ellenállással kell szembenéznie. És természetesen Jansa, aki egyébként valamikor újságíró, tehát kolléga volt nagyon régen, még a jugoszláv időkben, ő természetesen elhárította magáról azokat a kritikákat, amelyek azt mondták, hogy a sajtószabadságnak a alásására törekszik. Viszont érdekes módon egyébként egy levetítettek egy videót is az újságíróknak. Azt a videót egyébként az Európai Parlamentben a Libe Committee, a Libe Tanács, vagy a Libe Bizottság nem engedett, és amiben Janssáék egy csomó évet felsorakoztatnak amellett, hogy miért úgy látják, hogy nem ők, hanem az ellenzék a sáros, arról van szó, hogy a sajtót meg akarják regulázni. Nyilván itt már egy ilyen szlovén belpolitikai része a dolognak, ami persze nem csak belpolitikai, hiszen tudjuk, hogy ez mind az Európai Uniós politika is. Meglátjuk majd, hogy ez milyen Janssa személyisége, amik csak megosztó személyisége, milyen hatással, hogyan fog kivetődni a szlovén fél évre. Biztos vagyok benne azért, hogy lesznek itt ott azért döcögések, és itt ott lesznek azért konfliktusok, felvállalt, vagy könyvé felvállalt konfliktusok, tehát ha nem is a legizgalmasabb, de egy érdekes fél év elé nézünk.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!